A Dániel könyve 4. fejezete kapcsán mi a meleg ágya a lelki betegségeknek, erről szeretnék néhány szót szólni, és még mielőtt bármit mondanék, nem bemutatkozni szeretnék, hiszen többen ismernek, Ulá László vagyok, de nem vagyok orvos. Tehát ezt mindjárt szeretném még egyszer leszögezni, nem vagyok szakember, tehát nem betegeket szeretnék gyógyítani, és már csak azért sem szeretnék olyan tanácsokat adni, hogy bárkit is bátorítsak pszichiátriai betegségek gyógyítására, mert ez nem veszélytelen betegség. Még sokszor ártatlanabb formája is, nagyon sokszor halálos betegség, ugyanis öngyilkosságban végződik, nem egy esetben. Tehát ezzel nem szabad játszani. Semmiképpen nem ez a célom, de mindenképpen a prevenciót, a megelőzést azt szeretném szolgálni a mondandommal. Nyilván nem akarom lefedni az összes elmebetegséget és elmezavart és depressziót és mindenféle fajtáját ennek a nyomorúságnak. Szeretném, hogyha Nabukodonozor nyomorúsága mellett maradnánk, és annak a példájából okulva megpróbálnánk bizonyos törvényszerűségeket levonni. Azt is szeretném elmondani, nagyon sokan vannak ilyen betegségben, egyre többen vannak civilizált országokban, egyre többen vannak ilyen betegségben, hasonló betegségekben, nem a betegek ellen szólok. Hadd idézzek Ellen Goldwhite Krisztus vezető lépések című könyvében, például az egyik ilyen betegség az alkoholizmus, vagy kábítószer függés, vagy bármi hasonló dolog. És ezt írja Ellen White. Az ember ítélete részrehajló és tökéletlen. Isten azonban minden dolgot a valóságnak megfelelően mérlegel. A részeges embert például sokan megvetéssel kezelik, megállapítják, hogy bűne kizárja őt a mennyből. Miközben a büszkeség, az önzés és az irigység feddés nélkül virulhatnak. Azt hiszem ez egy nagyon nagy igazság. Tehát amikor valaki bármilyen ilyen nyomorúságban van, elsősorban úgy tekintsünk, hogy ő neki segítségre van szüksége, szeretetre, gondoskodásra. Nabukodonozor esetét a bibliai kijelentések alapján próbálom beazonosítani. Először is, hogy ez egy valóságos és létező betegség. Érdekes, a Titkok megfejtése című könyvben, a 82. oldalon a következőket olvasom. A pszichiáterek is tudnak erről a betegségről, tehát amikor állattá változik valaki, amelyet paranoiás és skizofrén állapotként diagnosztizálnak. Bármilyen ritka és furcsa legyen is ez a betegség, világszerte ismerik. Napjainkban gyakorlatilag eltűnt az ipari országokból, ahol megfelelő és hatásos kezelésben részesítik, de Kínában, Indiában, Afrikában és Dél-Amerikában ma is találunk hasonló eseteket. Nem is olyan rég, még Párizs és Bordeaux kórházaiban is regisztráltak néhány beteget. A tünetek mindig ugyanazok. A beteg azt képzeli magáról, hogy farkassá, lükantrópia, borjúvá, boantrópia, vagy valami más állattá, kutya, leopárd, oroszlán, kígyó, krokodil változott át, és úgy is viselkedik még a legintimebb helyzetekben is. A beteg képzelgése olyan erős, hogy az kihat testi állapotára is. A pszichiáterek nemrégen számoltak be egy 49 éves nő esetéről, aki visszatérő módon úgy viselkedett, mint egy farkas. És amikor megnézte magát egy tükörben, azt állította, arc helyett egy farkas fejét látom saját testemen. Pofával, tépőfogakkal, karmokkal, és úgy nyögök, morgok és üvöltök, mint egy vadállat. Tehát ezt azért olvastam fel, hogy nehogy úgy gondoljuk, hogy Nabukodonozor megőrülését valamiféle kiszínezéssel illette a Szentírás. Ez valószínűleg pontosan ugyanúgy történt, ahogyan leírva találjuk Dániel könyve 4. fejezetében. Nabukodonozor megőrülésének az okát, ez pedig egy nagyon egyszerű dologban tetten érhető. Az önteltség, sőt a gőg, sőt a magabízás, a teljesen a saját elgondolásaira való építkezés. És persze hát az önmegváltás gondolata ismerhető fel az összes tisztán Biblián kívüli valláson, tehát amelyik a Bibliát nem egyedül tartja értékes és Istentől tartott kinyilatkoztatásnak, hanem más valamit is hozzávesz, azok a vallások, legyenek azok bár keresztények, vagy keleti vallás, vagy bármilyen más, az mind az ön megváltásra épít. Nagyon egyszerű a magyarázat. Hiszen csak a tisztán bibliai vallás egyedül tud a megváltásról olyan árnyaltan, olyan részletességgel szólni Jézus Krisztusról, az ő földi életéről, áldozatáról és mennybe meneteléről és jelenlegi közben járásáról és második eljöveteléről. Egyedül a Szentírás szól. Akik ezeket teljes egészében nem fogadják el, akkor ott nem létezik számukra megváltás. Még akkor sem, ha Krisztust emlegetik. Mert akkor is valamilyen cselekedet, valamilyen szentség, valamilyen bármilyen vallásos szertartástól remélik, hogy megszabadítja őket a bűnüktől, és nem egy személyes isteni lénytől, aki emberré lett azért, hogy helyettem szenvedje el az én bűnöm büntetését. Tehát az önmegváltó vallások vagy eszmék, azok tulajdonképpen mind-mind ilyen őrültséghez vezetnének. De hát azért azt nem mondhatjuk, hogy aki nem ismeri el Krisztust, és nem ismeri, az mind őrült. Hát azért én ilyen kijelentést nem tennék, és nem is teszek. De nagyon részletesen kifejtette Pali, hogy Nabukodonozornak mennyire kellett volna tudnia, hogy ki az Isten. Hiszen megjelentette neki a világtörténelem folyását egészen a végidejéig. Hiszen amikor ő ezt felülbírálta, és csak aranyálló képet készített, és bedobatta a tüzes kemencébe az ifjakat, ő maga látta szemtől szembe Krisztust, hogy négy embert látok, pedig csak hármat dobtak be a kemencébe. Az elmúlt héten volt erről szó. És akkor is megtapasztalta az Istent. Tehát mi a probléma? Amikor valakinek lenne lehetősége a megváltást elfogadni, lenne lehetősége Krisztussal közösségre jutni, de annak ellenére a mítoszokhoz fordul, annak ellenére az önmegváltás útját választja, mert az könnyebb. Ott nem kell megváltozni. Ott nem kell lemondanunk az önzésről, nem kell abba hagynunk az énünk dédelgetését, a megromlott étvágyunk kényeztetését, és sorolhatnám, hogy mi mindent. De nézzük csak meg, hogy ez a Nabukodonozori történetben ez a fa milyen szerepet játszott. Ugyanis érdekes, hogy Mózes 5. könyvében a 12. fejezetben, a 12. fejezet második versében a következőt olvasom. Pusztára pusztítsátok el mindazokat a helyeket, ahol azok a nemzetek, akiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon és minden zöldelő fa alatt. Olvassuk máshol is, hogy a pogány istentiszteleti kultuszokat zöldelő, nagy terebélyes fák alatt tartották. Mert annak a fának valami nagyon nagy misztikus jelentőséget tulajdonítottak. Aztán Ézsaiás könyve 57. fejezetében például olvasom az 5. versben, akik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt, megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt. Tehát ez nem egy ártatlan dolog, amikor zöld fa, terebélyes faként ábrázolta a királyt, és nem tudom, hogy kik voltak itt az első alkalommal, amikor az első fejezet története alapján szóltam arról, hogy Nabukodonozor, amikor elrendeli, hogy az ő ételéről egyenek a héber ifjak is. Vagy amikor az udvarmesterek fejedelme azt mondja, hogy meg kell állnotok a király előtt, akkor azok a héber kifejezések egyértelműen arra utalnak, hogy Nabukodonozor az Isten. És az önteltség, az én dédelgetése, az eddig vezet el. Hogy előbb-utóbb az illető saját magát először egy felsőbbrendű lénynek kezdi vallani, pláne ha vannak természetfeletti tapasztalatai, de előbb-utóbb már a természetfeletti lények fölött is a legnagyobbnak, az Istennek. Tehát ez nem egy ártatlan játék, nem egy olyan dolog, amivel érdemes kísérleteznünk, Érdekes egyébként, hogy Ezékiel prófétánál, ezt most nem olvasom fel, a 31. fejezetben, Nabukodonozor fa álma utalásként említés nyer, és az is, hogy ezt a fát ki fogják vágni. Tehát egy másik próféta is kapott erről kijelentést, de ha egyszer az a bizonyos hazug lélek, amiről Mikeás próféta szólt, ugye, hogy egy hazug lélek fertőzte meg a 400 hamis prófétát, az a hazug lélek az a valaki, aki emberölő volt kezdettől fogva. Tehát magyarul, hogyha természet fölötti jelenség történik, és az bizonyíthatóan, az ige szavaival bizonyíthatóan nem Istentől jön, akkor kitől jön? Akkor kitől jön? Tehát nem lehet más. Nem lehet más. Ne felejtsük el, hogy a lázadó angyal fejedelmet nem semmisítette meg az Isten. Csak kivettetett a mennyből, és ide vettetett a földre. És ő képes olyan cselekedetekre, amire az emberek nem képesek. És ezt nem visszataszító rút, ijesztő lényként teszi, hanem ahogy Pál apostol fogalmazza, világosság angyalaként jelenik meg, hogy sokakat megtévesszen és becsapjon. Van egy törvényszerűség, ami, hogyha valaki erre az útra téved, még egyszer ismétlem, ha lenne lehetősége megismerni a megváltást, de nem azt teszi, mert ez kényelmesebb, kellemesebb neki, és erre az útra téved, akkor Sátán sokat ígér, keveset ad, és mindent elvesz. Tehát ő ezen az úton nem fog visszafordulni, és nem lesz kegyelmes, hiszen neki az a célja, hogy mindenkit elpusztítson. A Szentírás határozottan figyelmeztet bennünket, hogy mi ne a megromlott étvágyunk, ne a megromlott indulataink, ne a saját elgondolásaink és az önző vágyaink szerint éljünk, hanem éljünk az Isten akarata szerint, törekedjünk az Isten törvénye szerint élni. Például Sámuel első könyve 15. fejezetében Izrael első királya, amikor sajnos látszólag külsőleg egy halvány ponton eltért az Isten útjától, már a saját elgondolásai vezérelték, ez persze sokkal súlyosabb volt a menny szempontjából, de Sámuel próféta egy alkalommal így feddi meg a királyt. Tehát Sámuel első könyve 15. fejezetének 22. 23. versét olvasom. Vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy mert vallásosak vagyunk, akkor mi nyugodtan mehetünk olyan területekre is, amit a Szentírás határozottan megtilt. Mert sajnos a legtöbb pszichiátriai betegségnek a gyökere, hogy az emberek olyan kísérleteket tesznek, olyan tanfolyamokon vesznek részt, olyan beavatásban nyernek fokozatot, amelyiket a Szentírás nem támogat és nem enged meg. És ilyenkor egy ellenőrizhetetlen hatalom befolyása alá kerülnek. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy ahhoz, hogy meglássuk, hogy mi az igaz, mi a hamis, hát mindenféle könyvet azért érdemes olvasni, hogy a más eszméknek a jó dolgait is kibányásszuk, és így találjunk bennük értékeket, és így állítsunk össze magunknak egy helyes világképet. És nagyon sokan hivatkoznak a Szentírásra, hogy ebben a Szentírás is támogat bennünket, hiszen azt mondja a Tesszaloniki levélben Pál apostol, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. De sajnos, akik erre hivatkoznak, nem olvassák tovább, vagy legalábbis nem idézik tovább ezt az igét. Ugyanis ez az ige a következőképpen szól. Valóban így van a Tesszaloniki első levél 5. fejezetében, a 21. versben, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Tehát nem azt mondja Pál apostol, hogy amiről kiderült, hogy gonosz, azt már ne csináljuk, hanem ami gyanús, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjünk. Jakab apostol Én úgy szoktam hívni ezt az igét, hogy az ördög űző igéjében. Jakab apostol pedig nagyon egyszerűen fogalmazza meg, hogy hogyan kerülhetjük el a káros eszmék befolyását és ránk hatását, és hogyan kerülhetjük el azt, hogy ennek következtében megbomoljon az értelmünk, és esetleg olyan szörnyű állapotba kerüljünk, amit már csak nagyon nehezen lehet helyreállítani vagy gyógyítani. Most Jakab apostol 4. fejezet 7. versében ezt mondja, és mennyire összhangban van ez Sámuel könyvével: engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ennyi. Tehát az ördög mindenképpen be akarja csapni a szerencsétlen embert, akire ő maga hozta rá a betegséget, a szerencsétlenséget, a nyomorúságot, és be akarja csapni, hogy még nagyobb nyomorúságba jusson. De hogyha a szerencsétlen ember, aki a betegségét azért kapta talán, mert valamilyen biológiai törvényt áthágott, és utána gyorsan akarja helyreállítani természetfeletti módon, de hogyha nem így tesz, hanem inkább az engedelmesség útját választja, ami persze hát aprólékosabb és nehezebben megy, mert amennyi idő alatt tettük tönkre a testünket a helytelen dolgokkal, hát lehet, hogy annyi idő kell a helyreállításhoz is. És sokkal egyszerűbb egy csodaszert bekapni, egy mágushoz elmenni, vagy valamilyen tanfolyamon részt venni, az ember megszabaduljon hirtelen attól a rossztól, hogy utána tovább folytathassa a rosszat. Tehát azt kell mondanunk, hogy ha a sátán meglátja egy ilyen embernél, hogy most ő az urat keresi, és engedelmeskedni akar, rohan messzire. Mert tudja, hogy az ilyen emberrel már nem tud mit kezdeni. Mert annak az embernek már az Isten lesz a védője. Ézsaiás könyvében is van egy nagyon súlyos kijelentés, Ézsaiás könyve 8. fejezetében, ahol felfedezhetjük a pszichiátriai betegségek tünetleírását egy bizonyos értelemben. Ézsaiás könyve 8. fejezetének a 19. versében ezt mondja az írás, és ezt mondják ti néktek: tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendő mondóktól, akik sipognak és suttognak. Itt még sorolhatnám a többit is, amit Mózes 5. könyve 18. fejezetében határozottan tilt az ige. Tehát tudakozzatok a látnokoktól, tudakozzatok a hipnotizőröktől, tudakozzatok ezektől, meg azoktól, meg amazoktól, amiket tilt. A tórára, azaz tanításra, és a bizonságtételre hallgassatok. Aki nem így szól, annak nincs világossága. Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve. Tehát aki ilyen területekre megy, akár csak kíváncsiságból, az előbb-utóbb egy olyan belső feszültséget fog megélni, ami elviselhetetlen. Úgy bolyongani fogtok a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed, és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, megátkozza királyát, megátkozza Istenét, elégedetlen a társadalommal, elégedetlen az emberekkel, mindennel elégedetlen, bármennyire az idézőjelbe tett szeretetet tanították neki. És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség. Minden megy tönkre. És szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Drámai leírása egy kétségbejtő állapotnak, amikor az ember számára már nincs kapaszkodó, nincs remény. Nem tud mit megfogni, nem tud mibe megkapaszkodni. Amikor az álmok kapcsán is szóba kerültek ilyen dolgok, akkor említettem fejből Gál Péter könyvét, a New Age keresztény szemmel című könyvet. Nos, ebből szeretnék idézni két levelet, és egy a valamikori országos pszichiátrián dolgozó egyik főorvosnak a véleményét. Először 1994. szeptemberében vagy augusztusában jelent meg a Természetgyógyászat című magazinban Szőke Lajos írása. Akik ismerik ezeket az írásokat, vagy ismerik esetleg Szőke Lajos, tudják jól, hogy ők a természetgyógyászattal foglalkoznak, és ő nem idegenkedik ezektől a területektől, de ő maga aki nem a Biblia szempontjából vizsgálja ezt a kérdést, a következőket írja. Ez idáig kb. 100 olyan reflexológussal hozott össze a sors, akik talpmasszás közben reumatikus fájdalmakat vagy epilepsziát, aranyeret vagy áttételes rákot, stb. Vettek át. Több mint 100 magabiztosságában megingott rejk is keresett fel, akik bőr problémáktól a tüdőasztmáig, a szívritmus zavartól a rákig a legváltozatosabb betegségeket szerezték be rejkizés közben. Közel 50 radiesztéziával foglalkozó kolléga jutott el az eszméletvesztésig, szívritmus zavarig, életveszélyes vérnyomás ingadozásig és zárt osztályokig. És egy tucatnál több bioenergetikust, életmód tanácsadót, kineziológust ismerek, akikből jelenleg a halál szaga árad. Nem tudom, hogy mit és hogyan rontottunk el. Ezen az ezredvégen valamibe belenyúltunk, amiről egyelőre fogalmunk sincs, és időbe fog telni, amire rájövünk, hogy e divathóbortnak is megvannak a maga valós veszélyei, amelyek ellen még nem lehetünk felvérteződve. A jövőnk érdekében pedig hivatalosan felül kéne vizsgáltatni, hogy akik problémákat éreznek önmagukban, vagy elmeosztályokra kerülnek, hányféle és milyen tanfolyamokon nyerték el ezt a magas beavatási fokozatot. Egyébként még mindig visszatérve Nabukodonozorra, amikor Dánielről ezt mondja Dániel könyvében, a negyedik fejezetben, Dániel könyve negyedik fejezetében, akarom olvasni szó szerint, egy pillanat, Dániel könyve negyedik fejezetében ezt mondja, az ötödik versben, végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve. Tehát itt látni azt, hogy Dánielről hogy gondolkodott, ugye Nabukodonozor. Beszéltünk arról, hogy a Baltazár tulajdonképpen Belsacár, tehát az egy Bábel isten volt, tehát az egy szörnyű istenség volt, és így nevezte el. Tehát Nabukodonozor úgy gondolkodott, hogy ő az Isten, és egy alisten Dániel. És az is igaz, hogy Dánieltől nem hivatta, hanem Dániel ment hozzá. Tehát ezért szeretnék rámutatni arra, hogy nem veszélytelen ezekre a területekre elmenni akkor, amikor már valakinek lenne lehetősége és van világossága, hogy mi az élet igazi értelme, hogyan lehet a belső feszültségeinktől, igazán gyökerestől megszabadulni. A másik, amit most szeretném felolvasni, tehát a Gál Péter New és keresztény szemmel című könyvében a 390. oldalon, bocsánat, az előzőt, az pedig a 359. oldalon olvastam. A miómámat természetgyógyászat útján akartam gyógyítani. A szomszédasszonyom tanácsára próbálkoztam valamilyen műfajjal, nem akarom ezt megnevezni, hogy mi ez, teljesen mindegy. Szívvel, lélekkel végeztem hát a különböző gyakorlatokat. A laboratóriumi gyakorlatnál Jézust hívtam segítőmnek. Tehát nem Jézustól idegen volt, úgymond ez a dolog, de csak látszólag. Néhány nap után már éreztem a külső vezérlő erőt, ami irányított. Irányította a kezemet, a mozdulataimat, a gondolataimat. Azt éreztem, hogy jól csinálom, és ez örömmel töltött el. Majd kitűztem egy határidőt, amikor újra orvoshoz megyek, és ekkor meg kell gyógyulnom. Az orvos konstatálta a vizsgálat eredményét, eltűnt a mióma. Határtalanul örültem. Sikereimen felbuzdulva elhatároztam, a többi betegségemet is meggyógyítom. Például az egyik fülemre nem hallok, a nyakierek meszesek, van aranyerem, stb. Így esténként bevonultam a szobámba, lefeküdtem és vártam a gyógyító erőt. Ami hamarosan jelentkezett, patt-patt kopogtató jelzéssel figyelmeztetett, hogy itt van. Majd közeledett a fejemhez egy símogató sugár, és csak hamar körbevette az egész testemet. Én illendően köszöntöttem és hálálkodtam szeretetéért. Megkezdődtek a gyógyítások. Például különböző testhelyzeteket kellett felvennem, a kezemet különbözőképpen helyezni az egyes testrészeimre, éreztem a szellemet körülöttem, és hogy én is sugárzom. Másnapra tű, kisebb fémtárgyak tapadtak a kezemhez. Ha megfájdult a torkom, és szóvá tettem ezt a gyógyítómnak, így neveztem kedves Pattikám, különös dolgokat éltem át. Egyszer a szobámban hegyvidéki tisztaságú levegőt éreztem, és tanította a jógázást. Majd azt vettem észre, hogy a rossz fülemmel hallom a csörgőóra ketyegését. Ahogy teltek múltak a gyógyító éjszakák, egyre többet és többet szorongtam, sőt, féltem. Sokat sírtam, és sírva szólongattam az atyát, Jézust és a szűzanyát. Rendre csak hajnalok hajnalán aludhattam el. Ekkor már éjjel-nappal a történtek foglalkoztattak. Eljutottam egy olyan pontra, amikor azt mondtam, nem akarom ezt csinálni tovább. Húztam, halasztottam a lefekvést, bármilyen késői időpont ébren talált. Átmentem a másik szobába aludni, utánam jött. Szépen kértem, hagyjon el, mert nagyon félek, és nincs se éjjelem, se nappalom. Ekkor másképp nem tudom megfogalmazni. Úgy éreztem, kis híján kihúzza belőlem a lelket. Szörnyű volt. Kedves jelenlevők, akik ilyen betegségekbe kerülnek, olyan iszonyatos halálfélelem van rajtuk. Sokáig tudják tagadni, még maguk előtt is. De állandó halálfélelemben élnek. Ne válasszuk ezt az utat. Lehet védekezni ellene. A betegség micsoda? Mert általában éppen a betegségekből való gyógyulás miatt keveredünk bele ilyen dolgokba. Mi a betegség? A betegség a biológiai törvényszerűségek áthágása valamilyen ponton. Akár mi tettük, akár más miatt történt, teljesen mindegy. Valami miatt valami defekt történt a szervezetünk működésében. Ezért jól tesszük, hogyha jól megismerjük az emberi test működését, hogyha valamilyen betegség ér minket, akkor tudjuk, hogy mikor kell orvoshoz menni, mikor lehet természetes és nem természet gyógyászati módszerekkel megszabadulni tőle. Hogy megtámogassuk a helyreállítás folyamatát. Ugyanakkor ezek az eszmék mit mondanak a betegségről? A jó és a rossz egyensúlyának a megbomlása. Kettő között nagyon nagy különbség van. Tehát itt nem a jó és a rossz egyensúlyának a megbomlása a biológiai testben a betegség, hanem a törvényszerűségek, az Isten által alkotott törvényszerűségek áthágásának a következménye a betegség. De mi a megoldás? Péter apostol levelében olvasunk egy ilyen igét, minden gondotok őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Azt mondja Dániel Nabukodonozornak, hogy annak okáért, olvasom is. Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaitól a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz a békességed. Az a harmónia, amelyik erre az állítólagos egyensúlyra épít, az olyan halálfélelmet fog eredményezni, amit alig él túl ember. De ez a békesség, amelyik a bűneink, a belső feszültségeink Isten előtt való elrendezésével jár együtt, amelyik a következetlen egészségromboló szokások szembefordulásával, azaz engedelmességgel jár együtt, ez tartós békességet adhat. Azt mondja például Jakab apostol a levele végén, akitől már idéztem, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és akkor elfut tőletek. Nos, ugyanez az apostol ezt mondja a levele végén, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. A lelki betegségeket a leginkább úgy lehet megelőzni, hogy az ember hallgat a lelkiismeretére, és tesz lépéseket, hogy megszabaduljon nem a bűnek következményétől, hanem a bűntől. Hogy igazi bűnbánatra jusson, hogy többet ne akarja elkövetni. És tekint Krisztusra, aki helyette meghalt a bűnökért, hogy ő megszabadulhasson attól. És akkor az emberből el fog múlni az embertől ez a feszültség. A zsidókhoz írt levélben találunk még egy igét a második fejezetben, amelyik szó szerint szól erről a bizonyos belső félelemről, ami sokszor, hogyha feldolgozatlanul marad, akkor egészen apró dolgokból is egészen súlyos pszichiátriai zavarok lehetnek, hogyha azt nem tudjuk elrendezni méghozzá valóban olyan módon, ahogyan az valóban megszabadíthat bennünket. Nos, ezt mondja a zsidókhoz írt levélben a második fejezetben Jézus Krisztusról, mivel tehát a gyermekek, a második fejezet 14. versétől olvasom, mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. És ezt olyan szövegösszefüggésben írja Pál apostol, hogy Jézus ezért lett emberré, a Teremtő Isten ezért lett emberré, és a sátánnál alacsonyabb rendű állapottá. Meg is kísértette a sátán, olvassuk a Bibliában, ugye? Fölvitte a hegyre, nem akart oda fölmenni Jézus. Kísértette, hogy kövessen el valamit, és ő nem tette. Ő az igére támaszkodott, az igére hivatkozott. Az atya engedelmessége volt neki az egyetlen célja és az egyetlen feladata. Nos, azért lett ilyen emberré, azért lett ő is kiszolgáltatottá ezzel a szörnyű hatalommal szemben, hogy bemutassa nekünk, hogy lehetséges ettől a hatalomtól teljesen szabadon élni. Csak ne szórakozzunk. Bocsánat ezért a kifejezésért, de sokszor szórakozásként kezdődik. Ne kísérletezzünk. Keressük meg ezt az utat. Keressük meg Krisztust, keressük meg a Bibliából, a Biblia szavaiból és tanácsaiból azt az utat, amelyik az engedelmesség útja, és akkor nem kell félnünk attól, hogy bármilyen probléma, bármilyen nyomorúság érhet bennünket. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.